Nem maradt sok tennivaló. Mindenütt zsaruk nyüzsögtek, követték a lehetséges szálakat. Kiderítették a házibulin résztvevő emberek múltját, összehasonlították a vallomásokat. A rendőrség épülete előtt a tévés közvetítő kocsik kezdtek szedelőcködni. Lukasz felhívta Rosemaryt, kijelentkezett és hazament. Evett egy szendvicset, kivett egy sört a hűtőből, ez volt az utolsó. Megjegyezte magának, hogy majd le kell szaladnia a közértbe. Bekapcsolta a tévét. A kamerások meg voltak vadulva. Ahogy azt várni lehetett. A helyi állomások híradói a sportot, az időjárást és az országos híreket egy 5 perces szegmensbe szorították, a maradék 25 percet pedig az Ellie sztorira szánták. Aztán jöttek a nagy társaságok a beszélő fejekkel. Egy egész napjuk volt rá, hogy háttérinformációkat szerezzenek a divatvilágról és a drogokról. Komor, középkorú férfiak egész sora gyűlölködött nagyon okos szavakkal a két tényező kapcsolatáról. A Fox és az NBC bemutatott egy gyönyörű Amnon Plain fotót, amelyen Ellie valami férfi alsónadrágféleségben pózol. A műsor szerkesztőinek még épp nem kellett elhomályosítani a kép egyes részleteit, gondolta Lukasz, és bár bemondták, hogy Plain a fotós, a bemondók a The Star nevű újságnak köszönték meg a közlési lehetőséget. Az ABC bemondója közölte, hogy a Star Ellie-vel foglalkozó száma másnap 2-kor kerül az újságosokhoz, alig 36 órával a gyilkosság után. Ezt úgy mondta, mintha a technika diadaláról lett volna szó. Lukasz is a képernyőre került, a vele készült interjú alá, amíg mindig meglepett, már farmer nadrágos és pulóveres George Shawról kerültek vágóképek. Ráharaptak a George vonalra, de nem túl keményen. Bár a rendőrség nyilatkozatai szerint a nyomozás fő iránya a drogokkal függ össze, olyan találgatások is napvilágot láttak, amelyek az egykori modell Jael Corbo és Ellie szexuális kapcsolatáról szólnak. És bevágtak egy fényképet Corboról, amelyen magas, merev nyakú kínai ruhát viselt, amelynek mintázata kiemelte az arca vonalait, különösen a forradásai szaggatott vonalát. Egy idő után Lukasz megunta, kikapcsolta a tévét és a rajzasztalához sétált. Egy este egy gondolat, semmi több. Az aznap esti gondolata az volt, hogy esetleg szükség volna egy főállású játékmesterre, vagy még jobb egy játékmester nőre. Valami aranyos szőkére, aranykeretes szemüveggel. De annyi játékos biztos nem lesz, hogy egy ilyen szőkeséget sokáig eltartson. Ezért időben limitálni kellene a játékot. Mondjuk egy évre. Elővett egy tiszta lapot, felült magas székére és firkálgatott egy kicsit. Nem ment. Catherine. Lukasz nem tudta, hogy mi jutott eszébe róla, de rágondolt. Lukasz nyugtalanul a nappaliba sétált, felemelt a telefont és kis tétovázás után tárcsázott. Egy apáca zárda számát hívta. Egy nővér vette fel a kagylót. Devenport főfelügyelő vagyok a Minneapolis-i rendőrkapitányságról, mondta Lukasz. Mary Joseph nővérre szeretnék beszélni.
Megkeresem,
mondta a nővér. Fiatal hang, némileg szomorú. Mary Joseph nővér Lukasz legrégibb barátja volt, még az általános iskolából. El Krüger néven született, pszichológiát tanított a Szent Anna főiskolán, nem messze Lukasz otthonától. Lukasz 2 perc várakozás után hallotta meg, hogy valaki felveszi a telefont.
Lukasz?
Devenport elmosolyodott, amikor meghallotta a hangot. Mindig elmosolyodott a halatán. Szia, El! Mézó is!
Ennyit a csacsogásról, Lukasz. Hogy álltok az Ellie Mason ügyjel?
Vicces, hogy pont ezt kérdezed.
Lehet, hogy a leszbikus szerelem a titok nyitja? És mi az, hogy muff evés?
Lukasz egy pillanatig nem talált szavakat, bár rögtön tudta, hogy ezt a kérdést soha nem lesz képes megválaszolni. De aztán El szívből felnevetett, és így szólt.
Jól van, újra lélegezhetsz.
Légy szíves, ne csináld ezt, mondta Lukasz. Az Ellie ügy sehol nem tart. Volt egy leszbikus szerelmi jelenet, 3 nő vett benne részt nem sokkal azelőtt, hogy a lány meghalt. Nem tudom, hogy a két dolognak van-e köze egymáshoz, lehet, hogy semmi. Pont ezt szerettem volna megkérdezni.
Mit?
Amikor meleg férfiak ölik meg egymást, az néha elég durva tud lenni. Csonkítások, rengeteg brutalitás. Valami miatt gyakran használnak kést. Gyakran találni 30-szor megszúrt hullát.
A szenvedély haraggá válik, amikor valami baj van. A szenvedély és a harag közel állnak egymáshoz. Ezek a nők milyenek? Az aktus inkább szexuális természetű volt, vagy a szexualitás csak egy része volt az egésznek?
Ez is aggaszt. Az egyik nő célzott arra, hogy bár szexuális érintkezés volt, de nem agresszív szexualitás. Azt mondta, inkább az ölelés játszott benne szerepet. Ugyanakkor volt szexualitás, simogatások, orális érintkezés. De semmi vadság.
Ez teljesen érthető. A leszbikus szex sokkal kisebb kulturális tabu, mint a férfi homoszexualitás. Ha egy férfi meleg kapcsolatot kezd, akkor legalábbis kezdetben hatalmas nyomásnak teszi ki magát.
Magyarázta el.
A nők gyakran eljutnak az egyszerű barátságtól az érintkezésig, majd a szexhez, és vissza a barátsághoz simán, szinte észrevétlenül, különös bűntudat vagy feszültség nélkül. Azért látni olyan kevés erőszakos gyilkosságot a leszbikusok között. Nincs annyi feszültség.
Az aktusban résztvevő nők mindegyike tart fent kapcsolatot férfiakkal is. A kapcsolatok időnként párhuzamosan futottak.
Ez nem ritka. Vannak nők, akik, hogy mondjam, egyszerűen leszbikusok. Úgy érdeklődnek a nők iránt, ahogy mondjuk te. De sok nő, különösen a fiatalabb korosztályból, inkább csak sodródnak, belekeverednek férfi és női kapcsolatokba is. Ez valamennyire divatos manapság.
Értem.
Megtudtál valamit Eli családjáról?
Utána néztem, találkoztam a szüleivel. Nem hinném, hogy megnyernék a legjobb apa és anya címet. Csecsemők kora óta hurcolták a lányt mindenféle versenyre. Nyomták be a show businessbe. Rajta keresztül éltek. És van még egy tök filkó bátyja is.
Ez érdekes. Úgy néz ki, komoly feszültségek voltak a családban.
Valószínűleg. A bátyja prédikátor valahol Fargo környékén. Elosztogatja még a ruháit is. Elszólalt meg.
Csak nem Tom Olson.
Lukasz a kagylóra nézett, majd visszatett a füléhez. De igen. Ismered?
Az egy szent. Fiú, fiú.
A fiú, fiú ennél káromkodásnak számított. Micsoda?
Tényleg egy szent. Evangéliumi kereszténységet hirdet, arról prédikál, hogy a megvilágosodás a jövő hónapban jön, vagy ha nem a jövő hónapban, akkor jövőre. Az a lényeg, hogy ő látja a szemével. Ahogy görög felé, mint egy hatalmas szökőár. Nem kizárt, hogy skizofrén, és egyértelműen extatikus. Volt itt egy novíciusunk, arról a környékről, a Red River környékéről. A lány hazament meglátogatni a családját. Ez az ember ott prédikált a faluban. A lány a prédikáció után eljött ide, kilépett a rendből, az egyházból, és elkezdte járni a vidéket Krisztus igéjét prédikálva. Próbáltam tartani vele a kapcsolatot, azt mesélte, hogy Olsonon néha megjelennek a stigmák.
Elhangja suttogással halkult a stigmák szóra. Na ne hű, viccelj!
Nem viccelek.
Katolikus létére Lukasz ismeretei elég felszínesek voltak a vallási dolgokban, de a stigmák említésére még az ő gerincén is végigfutott a hideg. Krisztus vérző sebei a kézen, a lábon, a törzsön, de még a töviskoszorú okozta sebek is a homlokon. Szóval azt hiszi, ő Isten?
Ó, dehogy, egyáltalán nem.
Tiltakozott el.
Úgy érzi, hogy ő egy hírnök, aki előkészíti az utat.
Vagyis keresztelő Szent János? Mondta Lukasz.
Nem hinném, hogy vállalná ezt az elnevezést. Egy kicsit, mintha a rendőrök cinizmusával állnál hozzá, pedig ő egy nagyon komoly ember.
Ma bent volt a kapitányságon. Nagyon intenzív.
Hol volt a gyilkosság idején?
Kérdezte el. Fargóban. Valahol azon a környéken. Ő legalábbis ezt mondja. Miért? Szerinted megtehette volna?
Nem tudom. Általában nagyon keveset tudunk a szentekről, de jellemzőek rájuk a nagyon mély érzelmi viharok, és általában valami nagyon sötét titok. Lehet, hogy nagyon mély érzései vannak a húgával kapcsolatban, és ez az érzelmi állapot nagyon demonstratívvá teheti.
Beszélgettek még pár percet, Lukasz elmondta a bűnügy részleteit. El megígérte, hogy felhívja, ha eszébe jut valami. Elbúcsúztak, és Lukasz visszaindult a dolgozószobájába. Félúton megfordult, visszament a telefonhoz, és újra felhívta az Árdát. Ugyanaz a depressziós fiatal apáca vette fel a telefont, és Lukasz megint csak 2 percet várt erre.
Mi jutott az eszedbe?
Tudod, hogy mit mondtál az előbb a telefonba?
Nem tudom. Biztos viccelődtem valamin.
Azt kérdezted, mi van az Ellie Mason gyilkossággal?
Igen.
Kérdezett vissza zavartan el. Soha senki nem említi a másik nőt, Lansinget. Olyan ő, mintha egy darab használt papír zsebkendő volna.
Ó, őszintén eszembe sem jutott.
Vallotta be el.
Tudod, amikor megsérültél, az azért történt, mert valaki engem akart félrevezetni. Egy darabig sikerült is. Most, hogy mindenki csak Ellie nevét emlegeti...
Hát remélem, nem rossz irányban keresgélünk.
Hát, ameddig ezt sikerül észben tartani...
Mondta el. Egy másodperc csend után hozzátette.
Majd gondolok a másik lányra. Imádkozom érte.
Egy kicsit később, az ágyon ülve, zoknit húzva Lucasnak eszébe jutott Trick Bantoan. Trick a szerencsejátékos, az ember, akit nem ölt meg a Stillwater börtön legújabb életfogytosa. Lucas elfelejtette felhívni a megyei államügyészt, és úgy tűnt Del is, hiszen a nap folyamán vagy egy tucatszor beszéltek, de egyikük sem említette. Lucas egy rövid, obszcén mondatot motyogott maga elé. Mindenki ideges lesz emiatt a késlekedés miatt. Bár elég vicces. De amikor lassan álomba merült, már nem Trick járt Lucas fejében. Arra gondolt, hogy vajon mit vegyen fel holnap ebédre. Amit Catherine-nel fog elkölteni. Még aznap éjjel Lucas lakásától nem messze, de a Mississippi túl partján Minneapolisban Giles Corbo arra ébredt, hogy valaki kaparászik az ajtaján. A nő szeme kipattant, és felült. Bár fáradt volt, nem tudott elaludni. Még altatót is bevett, de a szervezete küzdött a szerelen. Ellie. Amnon azt mondta, hogy bele van zavarodva, hogy Ellie nem több, mint Giles különleges érzéki igényeinek letükröződése. Giles ernyett, romlott, divatos szeretője. Egy gyönyörű szerető. És Giles attól félt, hogy Amnonnak igaza van. Ő is sekélyes, romlott, trendi. A kaparászás rángatta ki a depresszív gondolatok közül, azonnal felismerte a hangot. Valaki megpróbált behatolni a lakásba. Giles egy kicsi házban élt a város déli részében, nem messze a metrodomtól. A hálószobája az emeleten volt, a földszintet a műhely foglalta el. Egy korongozó szoba, egy díszítő szoba, ahol a mázat teszi a tárgyakra, egy égető szoba két nagy elektromos kemencével és egy előkészítő. Az előkészítéstől lett ilyen erős a keze és a válla. A zsaruk is kérdezték erről. Az egyik megkérte, hogy szorítsa meg a kezét, aztán grimaszolt, mintha Giles elviselhetetlen erővel szorította volna. Játszott vele. Megpróbálta megfélemlíteni. Nem sikerült. Giles-t nem félemlítették meg a rendőrök, és a kaparászás az ajtón sem. A kekkes évek legrosszabb időszakában hetente kétszer-háromszor ébredt ilyen kaparászásra. De a crack lassan eltűnt az utcáról, kiégett, már vagy egy éve nem próbáltak meg betörni hozzá. Most mégis. Legurult az ágyról, mellé térdelt, mintha imádkozna, és az ágy pereme alá nyúlt. Az ujjai vakon is azonnal megtalálták a fegyver csövének hideg acélját. Egy régi 12-es Winchester-e volt. A sötétben sebesen mozogva kiment a fürdőszobába, a kád fölötti jégvirágos ablakhoz. Az ablak zsanírjai gondosan be voltak zsírozva. Halkan kinyitotta. Odalent egy nagy darab feketébe öltözött férfi görnyet az ajtó fölé, és próbálta meg amatőr módon kinyitni a zárat. A ház előtti bokroknak köszönhetően az utcáról nem láthatták meg a férfit. A lány halkan, de érthetően szólalt meg. Hé, te! A figura megmerevedett, és félig elfordult. A halvány utcai világításban Giles megpillantotta az arca egy szegletét. Puska van nálam! Giles nagy zajjal meghúzta a fegyver továbbítóját, ami pontosan reprodukálta a filmekből ismert csícsat hangot. Ez egy 12-es, és pont a fejedre célzok. Az arc szelete eltűnt. A férfi villám gyorsan megfordult, és eltűnt az ajtó elől, átszaladt a bokrok között, kifordult az utcára, miközben villámgyorsan futott. Giles az utóbbi 24 óra első mosolyát engedte meg magának, miközben figyelte, hogy a férfi fut. De ahogy éppen visszacsukta az ablakot, egy kósza gondolat futott át a fején. A Hapsi egyáltalán nem úgy nézett ki, mint egy krekszívó. Egyáltalán nem. Inkább olyan volt, mint egy falusi bunkó.